Kedves hallgatóink, presbitériuma megalakulásának 290. évfordulóját ünnepelte hétvégén a Miskolcavasi Református Egyházközség. Vasárnap háladó istentiszteletet tartottak, előtte szombaton testvérgyülekezeti találkozót szerveztek, valamint tudományos konferencia is zajlott. Mint rádiónknak Hangóné Birta Melinda, az egyházközség lelkipásztora elmondta, a határon túli testvérgyülekezetekkel évek óta szoros a kapcsolat, ez az egyik oka annak, hogy a presbiteri ünnepséggel egy időben szervezték meg a találkozót.
A testvérgyülekezeteinket hívtuk meg határon túlról, Kolozsvár-Törökvágásról, Léváról, Felvidékről, illetve a Müncheni Magyar Gyülekezetnek is itt van a képviselője. Évek óta tart ez a testvérgyülekezeti kapcsolat mindhárom gyülekezettel, és úgy gondoltuk, hogy egy olyan alkalmat, ami számunkra is jelentős, összekötjük egy ilyen találkozóval, hiszen a másik apropója ennek az ünnepnek, hogy 290 évvel ezelőtt alakult meg az Avasi Gyülekezet presbitériuma, ami azt jelentette, hogy a város vezetése és az Avasi presbitérium, vagy az Avasi Gyülekezet vezetése tulajdonképpen ugyanazt jelentette, tehát ugyanazok álltak a város élén, mint a gyülekezet élén, és 1735. december 29-én gyakorlatilag megalakult egy önálló testület az Avasi Gyülekezet részéről. Na most, hogy miért most ünnepeljük, hát ennek az egyik oka az, hogy december 29-e a két ünnep közötti nap az eléggé zsúfolt volt. Másrészt úgy gondoltuk, hogy ezt az ünnepet szeretnénk megosztani valóban a testvérgyülekezetekkel, és nyilván ekkor nem tudtak eljönni, és most sikerült tulajdonképpen úgy összeegyeztetni az időpontot, hogy ez mindenkinek megfelelő lett.
Ez ugye tulajdonképpen a presbitériumnak az ünnepe, arról való, a 290. évfordulóról való megemlékezés. Hogyan látja tiszteletes asszony most a presbitériumot, illetve úgy általánosságban a presbitériumokat? Mennyire tudja azt a szerepet betölteni, ami valóban a feladata?
Hát erre kettős választ tudok adni, egyrészt igen, másrészt nem, de az Avasi Gyülekezet presbitériuma azért nyilvánvalóan egy olyan kiemelt szerepet kap a presbitériumok között, hogyha mondhatom ezt, amikor azt lehet mondani, hogy valóban felelősen gondolkodnak a gyülekezet jövőjéről. Nyilvánvalóan ezt mindig lehet jobban csinálni, és én azt gondolom, hogy a lényege tulajdonképpen ennek az ünnepnek az is, hogy megértsük, hogy odafigyeljünk még jobban arra, hogy egy gyülekezetnek a jövője tulajdonképpen a presbitériumnak a kezében is van, tehát hogyan gondolkodnak ők, mint presbiterek a gyülekezetről, hogyan gondolkodnak azokról a feladatokról, amelyek kihívást jelentenek egy-egy gyülekezet életében, helyileg is, illetve általánosságban is lehet ezt elmondani, hogy mindig meghatározó szerepe van annak, hogy egy presbitérium, egy vezetőtestület hogyan gondolkozik a jövőről.
Mi a jövő itt a presbitérium életében, kifejezetten itt a gyülekezetnél? Mi a legfőbb feladatuk?
Hát a legfőbb feladat szerintem az, hogy ez a presbitérium úgy álljon ennek a gyülekezetnek az élén, olyan vezetői legyenek, akik felvállalják azt is, hogy mindenféle szinten, tehát lelkileg és fizikálisan is tudják ezt a gyülekezetet koordinálni, építeni, továbbfejleszteni, gondoljanak minden rétegre, tehát a legkisebbtől a legidősebbig, és én azt gondolom, hogy ebben a mai világban a presbitériumra itt nálunk is, és általánosságban mondható az, hogy a presbitériumra hárul az a felelősség, hogy kereszténység jövőjéről gondolkozzunk. És én azt gondolom, hogy ez a mai ünnep ebben lehet egy iránymutatás.
A Kolozsvár-Törökvágási Református gyülekezetből hatan érkeztek, mint Bibza Gábor lelkipásztor elmondta, az összetartozás érzését erősíti a testvérgyülekezetekkel való kapcsolat.
A gyülekezet 6 tagja érkezett ma reggel Kolozsvárról, egy autóval jöttünk, sokkal többen indultunk, de hát végül ennyien értünk ide.
Milyen egyébként a kapcsolat a különböző testvérgyülekezetekkel, akár itt ezzel a Miskolcival, akár szerte a világon máshol is?
Nagyon fontos számunkra, hisz ez azt erősíti bennünk, hogy összetartozunk. a Magyar Református Egyház keretén belül, illetve hogy határon innen és túl teljesen hasonló helyzetben élnek a reformátusok, ugyanazt a nyelvet beszéljük, ugyanaz a hitvallásunk, összetartozunk, és ez egy picit a kisebbségi létben minket megerősít.
Mit tudhatunk a gyülekezetükről? Egy kicsit mutassa be itt az Európa Rádió hallgatóinak.
2000 lelkes gyülekezet, a Kolozsvár Törökvágási Egyházközség a hivatalos neve. Egy fiatal gyülekezet, 45 éve alakult, 1980-ban a legsötétebb diktatúra idején az ott élő egyháztagok kijárták Bukarestben, hogy gyülekezet alakulhasson, és akkor az volt, hogy azt kérték, hogy az az egy feltétel van, hogy nem lehet történelmi neve a gyülekezetnek, tehát Dónátúti semmiképpen nem lehet, mert az Dónát legendához kapcsolódik Kolozsváron, és akkor azt mondták, hogy legyen Törökvágás. Hát ez a románoknak nem jelentett semmit, így Törökvágás lehetett, pedig ez is egy legenda, a legenda része.
Mit tudhatunk még a gyülekezetről?
2000 lelkes a gyülekezet, egy élő gyülekezet, összetett gyülekezet, hisz nagyon sok részéről érkeznek Erdélynek és a Párciumnak az egyháztagok, heterogén gyülekezet, viszont életerős, tenni akaró. 1994-ben a magyar kormány támogatásával telket vásárolt a gyülekezet, 2008-ra felépült az a templom, amit Makovec Imre álmodott meg, 2018-ra elkészült a gyülekezeti ház szintén Makovec Imre tervei alapján, és ma őrzői vagyunk ennek a makoveci örökségnek.
Hogyan néznek ki a mindennapok? Mert ugye gondolom az elmaradhatatlan vasárnapi istentisztelet része a gyülekezet életének, de vannak-e azon kívül alkalmak?
A vasárnapi istentisztelet az a gyűjtőpont. Ott találkoznak a belmissziós csoportok, közösségek egymással, de egész héten át, hétfőtől szombatig különböző tevékenységek vannak. Három vallásóra van a gyermekek számára, gyülekezeti, nem iskolai vallásóra, három KT-óra van, ahol a fiatalokkal foglalkozunk, három különböző csoportnak bibliaóra van hétközben, ezen kívül pedig havonta egyszer van presbiteri vagy családi bibliaóra, külön-külön természetesen, nőszövetségi csoport működik, kórus működik, kettő is van, egy gyerekkórus és egy felnőtt kórus, illetve még az időseknek, 70 év felettieknek szenior torna néven torna órát is tartunk, úgyhogy számos összetett tevékenység van, emellett kulturális tevékenységek is vannak a gyülekezetben, könyvbemutatók, koncertek, illetve képzőművészeti kiállítások, tárlatok, hisz a kettős kisebbségben, amelyben élünk, egyrészt vallási kisebbség, hisz egy hatalmas ortodox országba élünk, másrészt egy nyelvi kisebbség, Romániában magyarokként élünk, így kulturális feladatokat is ellátunk.
Élő egyébként a gyülekezet? Aktívak a tagok? Szívesen mennek ezekre a plusz eseményekre is?
Se nem jobb, se nem rosszabb, mint bármelyik gyülekezet a Kárpát-medencében, vagy éppen Magyarországon, de mindent megteszünk, hogy felébresszük őket, megmozgassuk őket. Olykor-olykor vannak sikeres pillanatok, vannak visszaesések, de a gyülekezetnek, a 2000 lelkes gyülekezetnek körülbelül egy 500 fős magja van, akik rendszeresen járnak különböző tevékenységekre. Hát azt szeretnénk, hogy sokkal több legyen, de ez is igen nagy siker, és ezért az Istennek vagyunk hálásak.
A gyülekezet egyébként életkorilag mennyire fiatalos? Ugye itt nagyon sokszor, ha elmegyünk gyülekezetekbe, sokszor akkor mondják a lelkészek, hogy kevés a fiatal család, előregedőben van a gyülekezet. Mi a helyzet önöknél?
20 évvel ezelőtt, amikor ebbe a gyülekezetbe megválasztottak lelkipásztornak, el voltam keseredve, hogy az én nemzedékemből nincs senki jelen. Most már a nemzedékem kezd járni, hisz több ideje van, szüksége van, jobban közelebb kerül Istenhez, ahogy az idő telik. Több nemzedék jár a templomba, ott vannak a fiatalok, ott van a középgeneráció, és ott vannak természetesen az idősek is. Ez mindig attól függ, hogy milyen tevékenységek vannak, és mennyire tudjuk ezeken a tevékenységeken keresztül megszólítani a különböző generációkat. Van, amikor a fiatalok az ifjúsági csoportban aktívak, van, amikor egy másik generáció lendül bele, és az időseket sokszor nem is kell megszólítani, is jönnek maguktól.
Jacsó Pál az Avasi Református Egyház község presbitériumának egyik tagja, már második ciklusát tölti itt, vele is beszélgettünk. A gyülekezet presbitériumának megalakulásának 290. évfordulóját ünneplik ezen a hétvégén, de hát mit tudhatunk most a gyülekezet presbitériumáról? Hány tagból áll, illetve mit lehet tudni a tagokról, az összetételről?
20 plusz 3 tag, tehát 23 tagunk van most, éppen a diakónusunk nincs, mert ő is presbiter lett, de szerintem meg minden presbiterülésre meg van hívva, minden póttag is, tehát nyilván, sőt, hát gyülekezeti tagok is, hogyha nem olyan történet van, hogy mondjuk titkos szavazás, nem, ami nagyon ritka, szeretettel várunk mindenkit, hiszen minél fontosabb, hogy minél hamarabb és minél több emberhez jusson el minden döntés, illetőleg hát a presbitériumnak a feladata, hogy ugye hát gardírozzák a gyülekezetet, és ezt is tanulnunk kell. Tehát nem csak, hogy irányítani és szavazni, meg döntéseket hozni, hanem felelősséggel a tagok felé fordulva, hogyha van valami gond, probléma vagy öröm, arról is tudjunk. Nyilván ez egy hosszadalmasabb munka, de hát ugye én már egy második ciklusban vagyok presbiter, ezt nem elégszer tanulni, mert ehhez sok-sok idő kell. Hogy persze nyilván az ember civilként is ezt csinálja, de ez egy teljesen más feladat. Úgyhogy ezt tudom, hogy összetétele, vannak idősek, hogy úgy mondjam, már nagy bölények, mint Papcun Ernő barátunk, aki ugye prúrbedíjasunk is, illetőleg hát vannak fiatalok, 40-es generációból, de hát szerintem ez máshol is így van, úgyhogy szerintem nagyon szerteágazó tanárok, zenetanárok, kereskedők, hogy úgy mondjam, mindenféle emberek vagyunk benne, és ez szerintem teljesen jó.
Említette, hogy második ciklusát tölti itt a presbitériumban. Ez hány évet jelent?
Ez 6 évet jelent. Én azon nyomban presbiterré lettem ajánlva és választva, hogy a 3 évem letelt. Tehát én, amikor ide felnőtt konfirmandusként jöttem a gyülekezetbe, a Jóisten elhívására, és azt hiszem ez 2014-ben volt, és akkor épp, hogy letelt a 3 év, az a megtiszteltetésért, hogy már jogilag is választható, nem csak választó lehettem, hanem választható is presbiternek. Úgyhogy ez akkor ez engem nagyon nagy meglepetésként, megtiszteltetésként ért, és ugye azóta már eltelt 6 év, és meg lett a második ciklus is. Nyilván az embernek a hosszú élete legyen, és akkor itt is ki tud teljesedni, de mint mondom, mint mindent, ezt is az alázat meg a tanulás mellett a folyamatos fejlődés mindenben. Én úgy gondolom, hogy a hitélet mellett itt a társadalmi elkötelezettség is nagyon fontos, hiszen, hogy úgy mondjam, a város szövetét ezen a módon is ápolni kell, és nem csak befelé fordulni, hanem kifelé is, mint ahogy holnap próbáljuk ezt megmutatni, meg minden egyes alkalomkor a város felé, hiszen az egyik legrégebbi gyülekezet, a legősibb templomunkban, mert az már nem is régi, hanem ősinek mondható Miskolcon, és én úgy gondolom, mint aki, tehát nem gyerekkoromtól, bár a hitem az gyerekkoromtól megvolt, de hogy a hitemet gyakorolni és közösségben bátran merem mondani, hogy kifelé forduljunk, és megtaláljuk a hangot azokkal is, akik még talán nem leltek rá erre az útra. Nem is baj, hogyha mondjuk nem válnak vallásgyakorlóvá, de kopogtassanak be a templomba, ugye nálunk nincs minden nap nyitva, de amikor nyitva van, bátran jöjjenek, nézzék meg, és hát nyilván még annyit el kell mondanom, hogy ez a két, a tiszteletes úr és a tiszteletes asszony, hát én nem is tudok róluk más mondani, csak a legjobbakat és a legszebbeket, mert ha ők nem lettek volna, lehet, hogy hiába a Jóisten elhívása, én még ma is itt elmennék az utcán a templom előtt, és maximum esküvőkre járnék, ha van olyan meghívnának, úgyhogy nagyon fontos az, hogy ki a pásztor. És sok pásztort látok és figyelek, de ők kivételes emberek, mint házaspár is, meg külön-külön is. Tehát ez egy nagyon fontos, és ezért csábítanék, hogy ha valaki gyülekezetet akarna, vagy szeretne választani itt akár 20 kilométeres körzetbe is, mert megteheti, válaszol minket. Bár nyilvánvalóan máshova is mehet, de szerintem itt a lelke, teste, értelme és érzelme 0-tól 99 éves korig jó helyen van.
A Miskolci Református Egyházközség 18. századi történetét, a presbitérium megalakulásának körülményeit dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tanárának előadásában ismerhették meg a résztvevők.
Nagyon nehéz összefoglalni egyébként néhány percben természetesen, mert nem egyszerűen arról van szó, hogy mondjuk létrejön egy testület az egyház kormányzására, hanem nagyon fontosak az összefüggések, hogy miért ekkor egyáltalán a presbitérium, mint olyan, miért váratott ilyen sokat magára a reformáció után. Nyilván ezeket az előadásban fogom érinteni. Most itt az a lényeg a kérdésre válaszolva, hogy a 18. század elején világossá vált a akkori reformátusság számára, hogy nem könnyű évtizedek jönnek. Ugyanis az ígéretek ellenére a Habsburg kormányzat nem adott teljes körű vallásszabadságot a protestánsoknak, evangélikusoknak és reformátusoknak, csak korlátozott keretek között gyakorolhatták a vallásukat, és mindenképpen világossá vált, hogy meg kell szervezni az egyházvédelmet. Mondjuk ezt a fogalmat lehet lényegében használni ezzel kapcsolatosan, és az egyházvédelemnek egy nagyon fontos szituációja az, hogy átgondolták, hogy be kell emelni az egyház kormányzatba a lelkészek mellé tekintélyes világiakat, majd presbitereknek mondjuk, vagy presbiterieknek mondjuk, de nagyon sokáig ezt a szót használtuk, annyit jelent, hogy nem lelkészieket. A gyülekezetnek a jelentős helyben befolyásos tagjait. Tulajdonképpen Miskolcon is ez érvényesült. Miskolc egyébként a Borsod vármegyében egy nagyon jelentős gyülekezet a 18. században, a legnagyobb gyülekezet, 4 és 5 ezer között van a reformátusoknak a száma, miközben mindössze mintegy 30 római katolikus vallású család van, tehát teljesen eltörpül. Viszont volt egy nagyon erőteljes törekvés arra, hogy a katolikusság nagyobb tért nyerjen a városban, 1728-ban a minoriták ide költöznek, és nagyon komoly munkát végeznek, missziót végeznek, tehát ha valaki most megáll ott a Hősök terén, és szembeáll a templommal, és a mostani Földes Ferenc gimnáziummal, tulajdonképpen azt a minoriták hozták létre. És az volt az ő bázisuk a városon belül, és nyilvánvalóan mindent megtettek, hogy a politika is beavatkozzon Miskolc városába, hogy a nagy többségű reformátusság a város vezetésbe is engedje be a katolikusokat. Gondoljunk bele, hogy a teljes városi tanács csak reformátusokból állt. 1766-ban aztán Mária Terézia rendeletét kénytelenek voltak végrehajtani, és akkor választottak római katolikus tanácsost is, de azért gondoljuk el, hogy milyen erőt képviselt itt a reformátusság, ha magának az uralkodónak kell ebbe beleavatkozni. De az világossá vált tehát a 30-as években, hogy el kell különíteni az egyház kormányzatot a város vezetéstől, ami addig teljesen egybeesett, természetesnek tartották az ősök, hogyha mindenki református a főbíróval az élen a tanácsban, akkor nem kell egy másik tanács, egy egyház tanács, mert az egyház ügyeit, dolgait minden tekintetben magának érezte a városi tanács, és intézte, és egyfajta patronusi szerepet is játszott, tehát támogatóként is ott állt a református egyház mögött. Hiszen reformátusság és város a céljaiban, a mindennapjaiban teljesen egybeesett. 1735. decemberében azonban úgy döntött a városi tanács, hogy létrehozza az egyház tanácsot. Ez bizonyos értelemben kuriózum, mert általában rábízták a gyülekezetekre. Ekkor születtek meg az egyházkerületi rendeletek, 35-ben és 36 tavaszán terjesztették ki a gyülekezetekre, hogy válasszanak presbitériumokat. De mivel Miskolcon olyan erős volt, olyan erős szimbiózisban élt a helyi politika, tehát a városi tanács és az egyházközség, hogy tulajdonképpen a gyülekezet nem igényelte, hogy ő szervezze meg a presbitériumot, hanem lényegében a saját soraiból kiemelt egy közösséget a városi tanács, és azt mondta, hogy mostantól ez a közösség, amit ők konzisztóriumnak neveztek, fogja intézni az egyháznak az ügyeit. Jellemző, hogy a főbíró is tagja volt ennek a tanácsnak, tehát a városi tanács mellett működő tanácsnak. Szépen, lassan, néhány év alatt át is vette a városi tanácstól folyamatosan azokat a funkciókat, amelyek elsősorban az egyházi élethez kötődtek, egyházfegyelmet, az iskola igazgatását, az egyházi javaknak a kezelését, az egyház javaival való gazdálkodást, a templom kérdéseinek az intézését, tehát minden az, ami már nem általánosan városi kérdés volt, hanem speciálisan egyházi kérdés, egy-két év alatt ennek a konzisztóriumnak a kezébe ment át.
Ez azt jelenti, hogy akkor rengeteget változott maga a presbitériumnak a feladata, a hatásköre, illetve hát a tulajdonképpen a kiválasztásuk is.
A eredeti elképzeléshez képest, tehát a calvini gondolathoz képest, hiszen Calvin volt az a reformátorok között, aki elsőként foglalt úgy állást, hogy az egyház saját magát kormányozza, és hozza létre a presbitériumot, de ő természetesen akkor mondjuk lelkigondozói feladatokat, családgondozói feladatokat is szánt a presbitériumnak. Ez a Magyarországon a 18. századi körülmények között kivihetetlen volt, hanem, ahogy említettem, elsősorban az a fajta tevékenységi kör jellemezte a konzisztóriumot, ami hát inkább a külső kérdéseknek a kezelése. Az úgynevezett lelkigondozói vagy belső teológiai kérdések az teljesen a lelkipásztorokon maradt, sőt a lelkipásztorokra bízták az ilyen kérdésekben is a döntést. Nem tudom én, hogy mondjuk milyen formában úrvacsorázzunk, mikor legyen úrvacsoraosztás. Persze azt a lelkészek aztán előterjesztették, és az egyháztanács jóvá hagyta, de ilyenekben sose volt kezdeményező. Ez majd csak a modernitás idején jön el, amikor átrendeződnek a külső viszonyok is, hogy a presbitérium már olyan a belső, szoros értelemben vett belső kérdésekben is nagyobb szerepet kap, mint ahogy ezt láttuk a 18. vagy ahhoz képest, ahogy láttuk ezt a 18. században.
Azóta sok változás történt? Tehát úgy értem, az elmúlt néhány évtizedben történt változás a presbitériumoknak a életében, összetételében, vagy őrzik a hagyományokat?
Már a 18. században is volt bizonyos változás, hogy átvették a városi tanácstól azt a jogot, hogy ők válasszák a lelkipásztort, a tanítót, vagy például már létrehoztak egy olyan speciális közösséget, amely a pedagógiai kérdésekkel foglalkozott, és ez természetesen, ezek erős hagyományt is jelentettek a későbbi időkben is. 1790-91 a budai zsinat, amikor már a teljes református egyházra kánonszerűen érvényes, hogy mindenütt kell presbitériumokat választani, és amikor a tevékenységi kör kérdése fölmerült, akkor nyilvánvalóan a szokásokat, a hagyományokat vették figyelembe, hiszen a nagy teológiai, elvi teológiai viták már réges-régen lezajlottak. Tehát még egyszer már teológiai szempontból nem írták körül a presbitériumnak a feladatát, mert egyébként is a közösségekre jellemző, hogy ragaszkodnak a szokásaikhoz. És ezért mind a mai napig nagyon fontos elemek megmaradtak a presbitérium életéből, tevékenységéből. A döntő változás persze az, hogy ma már, de ez már a 18. század végétől, tehát a budai zsinat óta érvényes volt, hogy a gyülekezet választotta, és már a városvezetés, még hogyha többségben volt a reformátusság, akkor sem szólt ezekbe a belső kérdésekbe bele.
Kedves hallgatóink, presbitériuma megalakulásának 290. évfordulóját ünnepelte hétvégén a Miskolcavasi Református Egyházközség, itt készült összeállításunkat hallhatták.